után a Hegedűs Gyula utcában, a Tutaj utca és a Vág utca között olyan munkálatok zajlanak, amelyek miatt reggel 6 órától este 8 óráig az Árpád híd metró végállomás felé közlekedő 133-as autóbuszok nem állnak meg a Vág utcai és a Dráva utcai megállókban. Helyettük idéglenesen a 75-ös trolibuszok Vág utcai megállóhelyén veszik fel az utasokat. Több nagyforgalmú úton végeznek majd burkolatjavítási munkákat Budapesten, így terelésekre kell számítani szinte egész nap a 15. kerületben a Nyírpalota úton, valamint a 18. kerületben a Batthyány utcában. Még egyszer ezek holnapi információ.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél 4 múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Érdemi adó és járulékcsökkentést sürgettek a miniszterelnökkel tárgyaló közgazdászok. Gyurcsány Ferenc azt mondta a találkozó után, hogy a kormány jelentős átrendezést adó, járulék és foglalkoztatási reformot javasol majd. Szavai szerint a jelenlévők között abban nem volt vita, hogy elsősorban a munkára rakódó terheket kell csökkenteni. A kormány azt mondta, minden közgazdász azt javasolta, hogy hosszabb időszakra, 3-4 évre kell gazdasági és társadalom politikai programot alkotni, és hogy a kabinet a választásoktól függetlenül mutassa be az országnak a lehetőségeket és a tennivalókat. Az SZDSZ szerint érthetetlen Gyurcsány Ferenc hozzáállása az adócsökkentéshez, ez ebben egyezik a liberálisok véleményével, de arra is felhívták a figyelmet, hogy alig egy hónapja a miniszterelnök a vállalkozók napján egy gazdasági fórumon még arról beszélt, hogy 2009-2010-ben nincs lehetőség érdemi jelentős adócsökkentésre, hanem csak adószerkezeti átalakítást lehet megtenni. Összesen 8818 milliárd forintos adójellegű bevételt könyvelt el tavaly az APEC, jelentette be Szikora János elnök. Arról is beszámolt, hogy a létszámemelés után a múlt évben 317 ezer ellenőrzésük volt, ami negyedével több, mint egy évvel korábban. A revíziók során megállapított adókülönbözet 468 milliárd forintot tett ki, szemben az előző évi 357 milliárddal. Nőtt a nyilvántartott adóhátralék összege is, ez már meghaladja az 1600 milliárd forintot, ismertette az adatokat az APEC elnök. A Fidesz szerint elindította a változás évét a hétvégi időközi választás a Ferencvárosban. Itt az ellenzéki pártjelöltje több mint 60%-os arányjal nyert. Bácskai János szerint az emberek ezzel azt üzenték, hogy alkalmatlannak tartják a jelenlegi kormányt arra, hogy kivezesse az országot a válságból. Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője ismét azt hangoztatta, hogy a Fidesz történelmi győzelmet aratott a Ferencvárosban. Az MSZP szerint a választási eredményből azonban nem lehet olyan következtetést levonni, hogy az emberek nemet mondtak volna a kormányra. Molnár Zsolt, budapesti ügyvezető alelnök úgy látja, az emberek elfordultak a politikától, hiszen a szavazók harmada sem vett részt a választáson. Már a legmagasabb, vagyis harmadfokú készültségben vannak a jégtörők a Tiszán, az északi szakaszon megindult a jégzajlás. Éjjel a tiszalöki vízlépcsőnél 100%-os zajlás mellett biztosították a jég átvezetését a duzzasztó művön. Eddig a jégtörő hajókat még nem betették be a szakemberek, de folyamatosan figyelik a helyzetet, és ha szükséges, akkor azonnal elindítják ezeket. Estig maximum 5 fokra számíthatunk, változóan felhős idő mellett ez reggelre majd 0 fokig csökken. Éjszaka délnyugaton beborul, és kisebb eső jön majd, ami holnap már jelentős esőre változhat. A következő napokban egészen jövő hétfőig lehűlés következik, gyakori erős széllel, időszakos csapadékkal, ez lehet eső, havas eső, sőt szerdán és csütörtökön a Dél-Dunántúlon havazásra is számíthatunk. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Február 16-áig kell jelentkezni az egyetemek és a főiskolák szeptemberben induló képzéseire, az idén is 56 ezeren kerülhetnek be államilag támogatott helyekre, ám a jelenlegi tanévben a felvettek több mint 10%-a nem iratkozott be. Ez egy meglepő és igen magas számnak tűnik. A telefonnál pedig Kisvap László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Kezét csókolom, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Mi lehet az oka annak, hogy ez a bizonyos 10%, ez a majdnem 800 fiatal nem kezdte meg a tanulmányait, holott felvételt nyert?
Igen, hát mi is meglepődtünk, mikor elemeztük ezeket az adatokat, és azért több főiskolával, egyetemmel beszéltünk, sőt a hallgatói képviseletekkel is, több okra vezethető vissza. És sajnos közrejátszik benne ez a világgazdasági, pénzvilági, illetőleg gazdasági válsági kezdet, hiszen ezek a hallgatók ugye a felvételi tájékoztatókat, illetve a döntéseket februárban hozták meg a jelentkezést, aztán utána júniusban történt a döntés a felvételükről. Közben lehetőségük volt esetlegesen elhelyezkedni, valamilyen külföldi képzésben részt venni, és hát sajnos nagyon-nagyon sok helyen anyagi természetű problémák voltak, elsősorban a szülők részéről, hogy nem tudták biztosítani, vagy nem tudják biztosítani nekik a továbbtanulást, és ezért egy nagy részük úgy döntött, hogy elmegy dolgozni, munkát vállal, és majd munka mellett kezdi el, esetleg 2009-ben, most ebben a tanévben a tanulmányait.
Ezek alapján viszont azt veszem ki a szavaiból, hogy nem lehet tudni, hogy ez a tendencia tovább folytatódik, vagy azok, akik most kiestek, majd az idei tanévben, az idén kezdődő, 2009 őszén kezdődő tanévben bepótolják ezt a hiányt.
Hát én őszintén remélem, vagy mi őszintén reméljük azt, hogy elkezdik a tanulást, akik nem mentek külföldi részképzésre, azok összeszedték anyagilag magukat, és el tudják kezdeni a tanévet szeptemberben, mert egy éves ilyen megoldásra van lehetőség, ha ezt kérvényezték, vagy kérvényezni fogják, illetőleg hát majd fognak jelentkezni most február 16-áig az ősszel induló tanévre.
Ja, hát mindenképpen fontos, hogy erről beszéljünk, hiszen idáig talán az hangzott el legkevesebbet, hogy az egyetemi hallgatókat is sújthatja a válság, de hogyha egy picit tovább gondoljuk ezt a dolgot, ugye akkor az intézményeknek is gondot okozhat a kevesebb hallgató, hiszen a normatívát csak a beiratkozott diákok után kapják meg. Hogyan kezelhető ez a helyzet? Ráadásul nem beszélve azokról, akik ugye elveszik a helyet azoktól, akik bejuthattak volna.
Így van, ez egy nagyon komoly probléma, ez összetett a kérdéskör, és nagyon jól tetszik mondani. Ugye az intézményeknek egyik bevételi forrása az a hallgatói normatíva, amit költségvetési támogatásként kapnak. Ez egy jelentős olyan forrás, ami ugye az oktatók fizetését és az egyetemek, főiskolák működését segíti elő, és ezek a kiesések, különösen az jelentős mértékű, nagyon komoly problémákat vetnek föl, tehát nekünk ezzel számolnunk kell, és mindenképpen arra kell törekednünk, hogy betöltsük ezeket a helyeket, ráadásul ugye ezek a felvett, államilag felvett hallgatóink már egyrészt fix helyet foglalnak, ezeknek a helyére rögtön nem tudunk költségtérítésesek hallgatókat felvenni, tehát üresen maradnak ezek a helyek.
Sokan tartanak attól, hogy baj lesz a mesterképzésekkel is, hiszen ugye egyre kevesebb diák van, és még kevesebben érik el közülük azt a szintet, amellyel az alapképzésből átléphetnek a mesterképzésbe, vagy feljebb léphetnek a mesterképzésbe. Ez nem lehet előfeltétele a sokat emlegetett minőségi oktatásnak?
Hát ez egy nagyon összetett kérdéskör ismét. Ugye idén végez az első nagyszámú mester alapképzési szakok most fejeződnek be 2008-2009. Tanévben, és ősztől várható egy jelentős mesterképzési jelentkezés. Egyébként 24.600 az államilag finanszírozott mesterszakos lehetőség. Ennyi hallgatót tudunk beiskolázni államilag finanszírozottan. Egyébként ezeknek a helyeknek a betöltése nem lesz kis gond, mert sajnos itt is azért a válság jelei már érződnek. Nekem személy szerint vannak olyan hallgatóim, akik most végeznek az alapszakon, és jó eredményeket mutatnak föl, tehát minden lehetőségük meg lenne arra, hogy ősszel folytassák mesterszakon a tanulmányukat, és ugye azt mondják, hogy nem biztos, hogy el tudnak indulni az anyagi helyzet miatt. A szülők már nem tudják a taníttatásukat, ugye a megélhetési költségeket fedezni, és azt mondják inkább, hogy elmennének dolgozni, és visszajönnek. Na most ez félő, hogy ezeknek egy nagy része sajnos nem fog visszajönni az elhelyezkedés után. Inkább én azt javaslom ezeknek a kedves hallgatóimnak, hogy próbáljanak munkát vállalni a tanulás mellett, hiszen ma azért a hallgatóknak 50-60%-a dolgozik a nappali tagozatos hallgatóinknak, valamilyen munkát vállal. Ez talán jelenthet megoldást és egy kicsi könnyítést a szülőknek a terheiből.
Ha már a gazdasági válságról beszéltünk, illetve arról, hogy nem minden hallgató engedheti meg magának azt, hogy tovább képezze magát egy idő után, mert hogy nem tudja ezt finanszírozni, nem árt azt sem tudnunk, hogy az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésre történő felvétel már senki számára nem jelent végleges és megváltoztathatatlan finanszírozási kategóriát. Tehát oda-vissza működhet az, ha valaki nem teljesít jól, akkor a fizetősbe kerül, vagy fordítva átkerülhet az államilag finanszírozott, támogatottba, hogyha jól teljesít, illetve eléri a kívánt eredményeket.
Igen, ez egy nagyon fontos úgynevezett kétirányú utca lehetőség nyílt meg 2008. szeptemberében.
Így viszont gondolom, bocsánat, de nem árt meggondolni, hogy ki hová jelentkezik, hogy később tud-e majd teljesíteni, vagy tud-e fizetni?
Természetesen, azért ebben kockázat van az államilag finanszírozott hallgatók esetében, és egy bizonyos olyan irányú kényszer is, hogy fogják komolyan a tanulást. Azért ebben volt ilyen szándék is, mikor ebben ezt támogattuk mi, ismerve azért a hallgatói hozzáállásnak egy részénél. A másik viszont az, hogy nagyon komoly számú most már azoknak a hallgatóknak a száma, akik költségtérítésesként indulnak, és nagyon szépen bizonyítanak. Nagyon jó tanulmányi eredményeket mutatnak föl, és úgy gondoljuk, hogy nagy könnyebbséget lehetne levenni, vagy nagy terhet a szülőknek a válláról, és könnyebbséget jelentene.
Vagy esetleg a hallgatók válláról.
Igen, vagy a hallgatók, így van, a hallgatók válláról is, hogy ebből a költségtérítéses formából átmenjenek az állami finanszírozott formába. Ez egyébként intézményi hatáskör, tehát nagyon fontos azt eldönteni már a jelentkezésnél, és ez egy kicsit útravaló is lehet a most jelentkezőknek, hogy a mozgás lehetőségük mindegyik oldalon meglegyen, megvan arra, hogy változtassanak, de természetesen hát mi azt szeretnénk elsősorban ösztönözni, hogy a költségtérítésesek tanuljanak jól, és menjenek följebb állami finanszírozott kategóriába, és az, hogy az állami finanszírozottak meg megtartsák a helyüket ott ezen a területen.
Természetesen ez lenne a szerencsés. Ön ugye bizakodóan nyilatkozott arról, hogy nem folytatódik az a rossz tendencia, hogy mintegy 10%-a a felvett hallgatóknak nem iratkozik be, de mi várható a következő tanévben, hogyha még többen maradnak ki az egyetemi oktatásból?
Hát ez nagyon nagy nehézséget fog okozni. Én őszintén remélem, hogy azért ez egy első helyzet, mert ilyennel nem találkoztunk a korábbi években, és bízom benne, hogy 2009-ben a felvett hallgatóinknak a nagy része megkezdi a tanulmányait, mert ez aztán később, mondom még egyszer, az intézmények finanszírozásában olyan problémákat jelenthet, ami átláthatatlan gondot okoz, hiszen ezt a pénzt nem tudjuk másból, nem tudjuk az intézmények részéről másból biztosítani, csak is ezek a források, ezek a normatívák jelentenek, azt jelentik azt, hogy az intézmények működési költségeit biztosítani tudjuk.
Mit tud tenni a felsőoktatási dolgozók szakszervezete ez ügyben esetleg? Van-e valamilyen eszköz az önök kezében?
Hát mi elsősorban felvilágosító munkát kezdtünk el már, hallván ezeket az adatokat. Intézményeinkben azt kértük, hogy azokat a felkészítőket, amelyek folynak jelenleg, segítsék a szakszervezetek, hogy minél több legyen nekünk. Alapvető érdekünk az is, hogy a jelentkezési létszámot legalább a tavalyi szinten tudjuk tartani a demográfiai esés ellenére. Én bízom benne, hogy ez sikerül, és azok a felvilágosító munkák, amelyeket a kollégáink elkövetnek, eredményesek lesznek, és csökkenni fog lényegesen ez a lemorzsolódás.
Hát ez február közepe után derülhet ki leghamarabb. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Kezdjétsókolom, viszont
Kispak Lászlót, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnökét hallották. Jönnek hamarosan a legfrissebb közlekedési információk. Utána témánk lesz-e ismét BKV sztrájk, a Tömegközlekedési Dolgozók Független Szakszervezeti Szövetségének szóvivő. Kérdezem a részletekről, tehát hamarosan.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
még mindig kátyúznak azon a drága jó áldott M3-as autópályán, annak is a 150-es kilométerénél a Nyíregyháza felé vezető oldalon, ezért aztán a külső sávon találkozhatnak útlezárással. Az M1-esen is kátyúznak még a 107-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon, úgy szintén a külső sávban. Budapesten jól járható egyelőre a Váci út, élénkül a forgalom az Árpád hídon, de még Budára és Pestre is könnyen át lehet jutni. A Hungária körút szinte kihalt a Tököli út magasságában, az Erzsébet híd és a Margit híd is egyelőre jól autózható.
Reklám.
Nem kell gáz, nem kell kémény, mégis olcsón biztonsággal fűt és készíti a melegvizet. Ez a levegőkazán. www.levegőkazán.hu.
Reklám hangzott el. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Potpuri, vagyis sokféleség. Ez a címe a mai Manó Magyar Fotográfusok Házában nyílt kiállításnak. A téma művészportrék, szociófotók, a zsidóságról, a cigányságról, a börtönökről, a bányákról, aktfotók, természetfényképek. Mindezek mellett pedig szépirodalmi ihletésű írások. A szerző a most 70 éves magyar fotóművész Fénner Tamás. Ő lesz a Dobszerda következő vendége szerve este 9 és 10 között. Vele együtt várja a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Egységes és összehangolt BKV sztrájkot helyezett kilátásba a közlekedési vállalat két szakszervezete, hogyha nem teljesülnek a követeléseik. Tárgyaltak a vezetőséggel már a múlt héten, és tárgyaltak ma is. A szakszervezetek követelései azonban nem egységesek, kiki más, de azonos módon szeretne elérni. Telefonon tart velünk a mai műsorban Nemes Gábor, a tömegközlekedési dolgozók független szakszervezeti szövetségének szóvivője, aki már az előbb itt volt velünk a vonalban, azonban most kollégám jelezte, hogy megszakadt a vonal, tehát akkor újra hívjuk a szóvivő urat. Addig is elmondanék annyit, hogy ugye ez az összehangolt egységes BKV sztrájk februárban lehetséges, Nemes Gábor tájékoztatása szerint. Ő annyit elmondott, hogy mára már bebizonyosodott, hogy nem létezik semmilyen kormányhatározat, amely rögzítené, hogy az állam 30 milliárd forintot juttat a közlekedési cégnek, és hát ez rengeteg mindennel jár együtt. Ezt fogjuk mindjárt részletezni, mert hogy időközben Nemes Gábor újra itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A két szakszervezet közül melyikük mit követel? Én azt gondolom, hogy kezdjük ezzel, és tudnak-e így egységesen tárgyalni? Segítsen nekünk eligazodni.
Természetesen mi tudnánk egységesen tárgyalni, de már sajnos a tavalyi év során is bebizonyosodott, hogy hát a vaskerekes ágazat egyelőre mérsékelt álláspontot képviselt, és ez probléma volt abban az értelemben, hogy talán sokkal jobb eredményt tudtunk volna elérni. Ugye ez a 10 plusz 30 milliárdról van szó, ami én úgy gondolom, hogy a BKV egészére vonatkozik. A vaskerekes terület kicsit leszűkíti a problémát a HÉV ZRT kialakítására, amivel mint többségi tulajdonszerzés mi sem értünk egyet, viszont globálisan a BKV-t úgy gondoljuk egy integrált közlekedés mentén szükséges megtartani. Adott esetben egy HÉV ZRT létrehozásánál többségi tulajdont kell megvalósítani, és az a 30 milliárdos esetleges bevétel, amelyre a garanciát nem találjuk, amelyet ígértek kormányhatározatban, ez veszélyezteti, én úgy gondolom, a BKV idei működését is.
Igen, én úgy tudom, hogy a HÉV-ről, hogyha már beszéltünk, akkor annyit mondjunk el, hogy ugye azt szeretnék, hogy maradjon a BKV többségi tulajdonában a kiszervezés után, mert hogy az üzletek teljes tulajdonjogáról való lemondása azt jelentheti, hogy mondjuk a buszágazat lehet a következő, amelytől megválik a közlekedési cég. Ez mennyire reális veszély?
Hát, én azt gondolom, hogy reális, mert ezzel csak azt igazoljuk, hogy akkor egy ágazat kisorolható, akkor utána jöhet a másik, pontosan azért, mert ettől a hosszú távú működés nincs megoldva, hiszen egy egyszerű támogatásról van szó. Tehát az, hogy esetleg egy HÉV ZRT egy lányvállalatként egy többségi tulajdonban működne, azért a BKV belül tudna, úgy gondoljuk, megmaradni, ráadásul egy biztonságos működést lehetne megvalósítani, hiszen a holding struktúra, amelyet a vezérigazgató úr elképzelés szerint kialakítanának, ezt feltételezni, hogy egy tisztább átláthatóbb közlekedési cég, azt gondoljuk, hogy egy megfelelő működést tud létrehozni.
Hogyha erről a 30 milliárd forintról beszélünk, amit ugye én már részleteztem, még önt kerestük telefonon, hogy mire fordítana a vállalat, az önök szakszervezete ezt a pénzt másra költené, mint az elővárosi közlekedési vállalat létrehozására?
Nem, éppen erről van szó, hogy mi BKV struktúrában gondolkozunk. Tehát itt nem arról van szó, én azt gondolom, hogy egy Hév ZRT-t eladnak, és azért cserébe befolyik 30 milliárd, hanem itt arról van szó, hogy megkezdődik egy holding struktúra kialakítása, amelyet a szakszervezetek bizonyos feltételek mellett tudnának támogatni, és ezzel a 10 plusz 30 milliárd forinttal tulajdonképpen egy működési stabilitást lehetne biztosítani, létrehozni. Azt gondolom ez a cél, és nem az, hogy a BKV szétdarabolása következzék be, és főleg nem úgy, hogy az állam úgy szállna beadott esetben 30 milliárd forint értékben, hogy ezáltal többséget szerezne. Ráadásul úgy, hogy én azt gondolom, hogy nem kérdés talán, hogy több száz milliárdot érhet ez az ágazat.
Ön ugye szétdarabolást említett. Gazdasági válság idején, amikor nincsen pénz, vagy nincsen elég pénz, a jobb működést, vagy a működést sokak szerint csak átszervezéssel lehet biztosítani, akkor önök nem osztják ezt a véleményt?
De teljesen jól látja, biztosak vagyunk benne, hogy amiben működik most a cég, az nem jó, és ezt át kell alakítani. De önmagában, és a szakemberek is elismerik, a holding struktúra, tehát az új szerkezetben van való megjelenés, az csak tisztább viszonyokat teremt, bizonyos költségeket meg lehet takarítani, viszont a finanszírozás kérdését nem fogja megoldani, és nagyon helyes a kérdés, hogy gazdasági válság. A BKV problémája nem most keletkezett, ha ezt már tavaly májusban megoldották volna, vagy évekkel ezelőtt, akkor most ez nem lenne kérdés. Ha meg szintén ide tartozik, hogy el kell dönteni, hogy Budapesten szükség van-e közösségi közlekedésre, bár a kérdés talán egyből rossz, hiszen azt gondolom szükség van, és erre mennyit áldoz a tulajdonos, illetve a kormányzat, és mennyit akar terhelni a lakosságra, az utazott közönségre, hiszen Európában, ha végig szaladunk, látható, hogy a BKV egyébként az egyik legolcsóbban előállított közösségi közlekedés.
Nemes úr, arról mondjon nekünk valamit, hogy történt-e valamilyen fajta előrehaladás a mai tárgyaláson?
A mai napon velünk nem folytak egyeztetések, hiszen múlt héten a konzultáció során a munkáltató bejelentette, hogy érdemileg akkor fog tudni tovább haladni, ha a szakszerveteket olyan kérdésről, adott esetben a 30 milliárd garanciájáról be tud számolni, amentén tovább tudjuk folytatni az egyeztetéseket.
Mikor várható folytak. Tehát akkor ma bértárgyalások voltak, mikor várható, hogy újra akkor tárgyalóasztalhoz ülnek ez ügyben?
Ez azon is múlik, hogy, és ezt egyeztetjük a napokban, hogy egyrészt a szakszervezetek is, a mi részünkre is kezdeményezünk egyeztető tárgyalást, illetve hogy a munkáltató az általa megkezdett konzultációt mikor kívánja folytatni érdemben.
Ugye egységes és összehangolt BKV sztrájkot helyeztek kilátásba, hogyha mégis sztrájkolnának, akkor mikor és hogyan?
Ezt fogják eldönteni, azt gondolom, a közeli napokban a szakszervezetek, tehát itt most folyik a belső egyeztetés, hogy milyen konkrét további lépéseket szükséges megtenni, hogy érvényesítsük azt a megállapodást, amely december közepén kötöttünk, és elvileg egy kormányhatározatban garantálta a BKV támogatását.
Tehát akkor még hagyjuk nyitva ezek szerint a kérdést, és térjünk vissza rá. Reméljük, hogy tájékoztatnak minket a fejleményekről. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra. Nemes Gábort, a Tömegközlekedési Dolgozók Független Szakszervezeti Szövetségének szóvivőjét hallották, mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Szakszervezeti érdekvédelmi témákkal pedig legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától várjuk Önöket. Én kollégáim Ricsovics Kinga, Rózsahegyi Gábor és Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban. Thank you.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok! Ma beszéljük meg, hogy nyert a Fidesz a Ferencvárosban a megválasztott országgyűlési képviselő Bácskai János 5332 szavazatot kapott, több mint kétszer annyi támogatót mutathat így fel, mint a szocialista Bánsági Tamás, aki 2452 szavazatig jutott nagyjából. Mit ér a 26% 60%-a? Ugye ez az arány, körülbelül 26%-nyan vettek részt a szavazáson, és amit elért Bácskai Jánoshoz körülbelül több mint 60%. Milyen arányú győzelem ez? Felér egy közvéleménykutatással önök szerint, vagy mondjuk történelmi győzelmet aratott a Fidesz, ahogy a párt egyik vezetője fogalmazott, esetleg egy másik megfogalmazást fogadnak el. Gyurcsány Ferencről mondtak véleményt a Ferencvárosban, így látta legalábbis a győztes, vagy elindult a változás éve, ahogy Orbán Viktor kommentálta a sikert, esetleg még nem dőlt el semmi. Beszéljük meg azt is, hogy mire készül a kormány. Mennyivel kell csökkenteni az adókat ahhoz, hogy beinduljon a gazdaság, vagy inkább, hogy nem éljüljön tovább a válság, és hogyan lehet megteremteni a kieső bevétel pótlását önök szerint. Mire ez a nagy titkolódzás, merre tart az ország, hosszabb távra tervezzen a kormány, vagy csak kiigazításra vállalkoznak? Mire elég a baloldal támogatottsága ehhez? Kinek üzen Gyurcsány Ferenc önök szerint, amikor arról beszélt a választmány ülésén, hogy nem szereti a kikacsingatós politikusokat, akik a pártra fogják, hogy a kényelmetlen döntéseket is végre kell hajtaniuk. Beszéljük meg azt is, hogy a bíróság ítélete szerint nem lehet iskolai körzeteket úgy szétválasztani, hogy azzal roma gyerekeket hozzanak hátrányos helyzetbe. Aztán beszéljük meg azt is, hogy a rászorultak hogyan kaphatnak üdülési csekket, illetve, hogy milyen könnyű ma elvenni valakitől egy havilap kiadási jogát. Várom a hívásokat a 061-3878-452-es, illetve a 3878-453-as telefonon, és üzenhetnek az SMS falra is.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Trafipax figyeli az autósok sebességét az M5-ös Kecskemét felé vezető oldalán az Ócsai kihajtónál, ezt SMS-ben jelezte nekünk az egyik hallgatónk. Az M1-esen ugyanakkor kátyúznak, mégpedig a 107-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon, a külső sávon. Budapesten a Nagyszőlős utca, Bocskai út, Irinyi József utca útvonalon a szokásos torlódásokra lehet számítani, útfelbontások miatt a Budaörsi út ugyanakkor jól járható. A Margit hídon már élénkül a forgalom, de még mindig könnyen lehet autózni, az Üllői úton a Ferenc körúti lámpánál pedig elkezdődött a szokásos fennakadozás. A Nabucco konferencia miatt szerdáig forgalomkorlátozásokra kell számítani.